I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
Sokszor halljuk mostanában, hogy az édesanyáknak karrier és a gyerek között és a család között kell választani. Erre rácáfol Körtvényesi Mónika, aki 5 gyerek mellett, orvosi hivatás mellett és önkénteskedés mellett is el tudja látni a feladatait. Mindig orvosnak készül?
Azt hiszem, hogy elég korán eldöntöttem, hogy valami segítő szakmában dolgozom, és nagyon szerettem a biológiát, a kémiát, így középiskolás koromtól körülbelül.
És akkor onnan van a férjel való ismerettség is, ugye?
Igen, az egyetemen találkoztunk.
Az egyetemen, és akkor már elkezdődött a gyermek áldás is, ugye?
Nem, diploma után én dolgoztam, és 27 évesen szültem az első gyerek.
Hogy fér bele az önkénteskedés? Egy szervezetnek a tagja, illetve rendszeresen jár Afrikába.
A Szent Egidio közösséggel egyetemista koromban találkoztam.
Ezt milyen régóta működik ez a szervezet?
A Szent Egidio 1968-ban a II. Vatikán zsinat gyermekeként született Rómában. Fiatalok alapították ezt a lelkiségi mozgalmat, és azóta világ több mint 70 országában elterjedt.
És Magyarországon?
Négy földrészen jelen van. Magyarországon a rendszerváltás után 89-ben alakult az első közösségünk, és jelenleg Budapesten, Pécsett, Monoron és Győrben vannak Szent Egidio közösségtől. Magyarországon Szent Egyednek is hívják. Ez az apostoli szentcég áldásával működő közösség, egy ökumenikus szellemiségű katolikus mozgalomról beszélünk, nem egy szekta. Mindenki a hétköznapi élete mellett, tehát a családja, a hivatása, a munkája mellett segíti a szegényeket, és közös imádságokon gyűlünk össze esténként. A világért, a betegekért, a békéért.
Értem, tehát kimondottan a szegénység.
Igen.
Hajléktalanok.
Hajléktalanoknak szerdánként meleg vacsorát osztunk az utcán, havonta egyszer szegényeket, beígyét, este bígyét tartjuk a Gát utcai templomban, a 9. kerületben. Ott békeiskoláink működnek, ahol a kerületben élő szegény sorsú családok gyermekeinek tartunk foglalkozásokat minden héten rendszeresen, illetve hát több szociális otthonban időseket látogatunk, olyanokat, akiknek nincs családjuk, vagy nem látogatják őket, főként őket. De hát betegeknek is segítünk, például Rómában pszichiátriai betegeknek, fogyatékkal élőknek, vagy akár Afrikában a HIV pozitív anyákat kezeljük azért, hogy ne adják át a betegséget a gyermekeiknek.
Hány önkéntes tagja?
Ez egyfajta önkéntes vállalás, egyfajta életforma megélni a közösség lelkiségét, és észrevenni a szegényekben az Úr arcát, és neki segíteni közvetlenül. Tehát ez nem munka, senki nem kap érte pénzt. Afrikába is a saját erőmből, saját forrásainkból megyünk, saját szabadságunk terhére. A közösség tagjainak számát nehéz pontosan meghatározni, tehát a világban szerintem lassan 100 000-es nagyságrendben vannak, akik a közösség tagjainak mondhatóak. De azt szoktuk mondani, hogy aki együtt tölti velünk a húsvétot, és van egy szegény barátja, az mind a közösség tagja. Vannak, akik csak havonta egyszer jönnek segíteni, mondjuk szerdán este, van, aki minden héten.
Nagyon, nagyon rossz szóval élve divatossá vált most az önkénteskedés? Vagy csak egyszerűen nem így hívtuk, mert régen is segítettük a szomszédnéninek, meg elhoztuk a másik gyerekét az óvodából. Az is önkéntesség volt tulajdonképpen.
Vannak olyan időszakok, amikor akár nem vallásos, de ténylegesen teljesen civil önkéntesség, az egy kicsit divat is. De szerintem egyrészt még mindig nem segítünk eleget, másrészt az a baj, hogy egy kicsit hiánypótlás az állam sok feladata helyett.
Kik állnak önkéntesnek? Milyen habitussal rendelkező, vagy milyen motivációjú emberek segítenek?
Ez egy lelkiségi mozgalom. Az embernek van egyfajta hite, és azt megpróbálja tettekre váltani. Az evangélium szavait megpróbáljuk tettekre váltani. Ez nem teljesen ugyanaz szerintem, mint egy civil alapítvány, ahol csak nagyon jó fej vagy szociálisan nyitott emberek próbálnak segíteni másoknak a szabad idejében. Kereszténynek lenni az egy életforma.
Ez egy
forradalom. Tehát itt nyilván a kicsit más az alapkoncepció. De nagyon szeretjük az egyébként nem vallásos civil szervezeteket, nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, egy csomó szociális területen együtt tudunk dolgozni, de nyilván más keresztényként megélni a hitünket, mint csak önkéntesként.
És Afrikába hogy jutottál?
A közösségnek van egy programja, úgy hívják, hogy DREAM, angol betűszó és egy rövidítés, gyógyszerek és források elérhetővé tétel az éjc és az alultápláltság ellen. És ebben a programban mi így a 2000-es évek eleje óta ugyanazt a legmodernebb éckezelő terápiát, ugyanazokat a laborfeltételeket és minden mást, ami mondjuk az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában megadható egy HIV-pozitív betegnek, ezt elvisszük a szegény fekete-afrikai országokban, és különösen anyákat kezelünk, hogy ne adják át ártatlanul gyermekeiknek ezt a vírust, és így ne egy halálos betegséggel induljon az életük.
Milyen országban?
Mozambikban kezdtük ezt a programot, de azóta 11 fekete-afrikai országban jelen van a DREAM. Malawiban, Mozambikban, ahol most az elmúlt hetekben óriási ciklon okozta áradások vannak, erről lehetett a magyar médiában is hallani, ott például Beirában meg is sérült a DREAM központunk sajnos, ami az egyik első központunk volt, de Guineában, Kongóban, Kenyában is meg több országban jelen vagyunk ezzel a programmal. Az elmúlt 15 évben így a haldoklók ellátásából gyakorlatilag járóbeteg ambulanciákká váltak, akár a mi központjaink is, amik Afrikában pilóta programként indultak.
Az mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen úttörő program volt, tehát nagyon sokáig a WHO, a komoly egészségügyi szervezetek azt mondták, hogy Afrikában nem lehet kezelni az éjcet, nem lehet elvinni ezt a bonyolult gyógyszeres terápiát, holott az afrikai embereket ugyanúgy meg lehet tanítani. Mi megpróbálunk mindenhol a helyi egészségügyi állami rendszerekhez kapcsolódni, és azoknak a fejlesztését se elősegíteni. Afrikai embereknek teremtünk munkát ezzel a programmal, tehát mi innen távolról Európában csak önkéntesként segítünk valóban időnként, turnusokban oda utazva Afrikába, de gyakorlatilag ők dolgoznak a DREAM központokban is. Azóta, hogy ez a pilóta program elindult és bebizonyította a világnak, hogy a tudományos világnak is, hogy igenis lehetséges a járványt visszaszorítani azáltal, hogy a kezelést is biztosítjuk, nem csak a prevenciót. Ezáltal így a WHO is elfogadta a mi kutatási eredményeinket, a terhes anyák körében végzett kezelésünk tapasztalatait, és a nemzetközi szakmai protokollokat ez alapján írják meg. Tehát ez egy tényleg egy valóban úttörő pilóta programot, amit elindítottunk, és ennek is köszönhetően elindultak az állami éckezelések is ezekben az afrikai országokban. Most már gyakorlatilag például Malawiban, ahol én szoktam járni, minden terhes nőt szűrünk écre, tehát elindult egyfajta állami felelősségvállalás is. Ez a komplex program, amit mi csinálunk, ez nem mutat, hogy igenis a gyógyszeres kezelés is szükséges hozzá, mert ha kezelünk egy HIV-pozitív szemét, akkor annyira alacsony a vírus terítettsége a szervezetében, hogy nem adja tovább, például maga nem fertőz. És ezzel a járványt önmagában is nagyon le lehet csökkenteni. Sőt, ha minden AIDS beteget elkezdenénk, vagy HIV-pozitív beteget elkezdenénk kezelni, akkor gyakorlatilag meg is lehet állítani a járványt. Tehát amikor mi elkezdtük ezt a programot, több mint 30% volt az átfertőződöttség, például Mozambikban vagy Malawiban, és most ilyen 15-16% között van. Tehát amíg az ember csak egy halálos betegség diagnózisát kapja meg, és reménye sincs a kezelésre, addig valószínűleg nem sok érdeke fűződik ahhoz, hogy ő megtudja, hogy beteg. Amíg Magyarországon nem kezdték el kezelni a daganatos betegségeket, addig a betegek nem szerették megtudni, hogy nekik daganatos betegségük van, és meg fognak gyorsan halni. Afrikában, amíg a kormányok 90-es években nem néztek szembe ezzel a járvánnyal, amíg ez teljesen tabu téma volt, addig nyilván az emberek nem mentek el HIV-tesztet végeztetni, és nem akarták megtudni, hogy betegek, mert ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy megkapta valaki a halálos ítéletét. Ez a pilóta program, amit elkezdtünk, azért nagyon fontos, mert megmutatta, hogy igenis lehet egy másfajta szemlélet Afrikával szemben. Ezeket a tabukat meg lehet dönteni. Ebben rengeteg munkánk volt. Egy csomó emberrel, kormányokkal, parlamentekkel kellett beszélni, például Mozambikban, ahol elindult ez a program, ahol Andrea Riccardi, a közösség alapítója, többször felszólalt. És amint megértették az emberek, hogy igen, a kezelést is el lehet vinni, akkor elmertek menni meg csináltatni a tesztet. A DREAM programban afrikai emberek dolgoznak. Igenis meg lehet őket tanítani a legfejlettebb molekuláris biológiai laboratóriumi technikák alkalmazására. Rengeteg pánafrikai képzést tartottunk ezekben az években. Orvosoknak, ápolóknak, gyógyszerészeknek, technikai dolgozóknak, mindenkinek. De nagyon is tanítható az afrikai nép.
Milyenek a körülmények?
Malawiban például vidéki helyeken olyanok a körülmények, hogy nincsen víz meg áram a kunhókban. 10 kilométereket kell gyalogolni azért, hogy a falu szélén lévő útról a lányok hazavigyék a vizet. Az élet, az alapvető életfenntartás és sokkal többet dolgoznak az emberek. Nagyon-nagyon nyitottak, iszonyú kedvesek a malawi emberek, és nagyon hálásak minden segítségért. A közösségnek van egyfajta ilyen szemlélet, hogy Európa, tehát hogy Európát és Afrikát egy közös kontextusban kell látni. Mert ugye, hogy a globalizáció hatásai, a környezetszennyezés hatásai pont a legszerencsétlenebb országokat
sújtják. Szóval van még tennivalónk akkor. Nekem is személy szerint a mentalitásban és egyáltalán a segítőkészségben.
Szerintem nagyon fontos lenne megismerni ezeket a világokat, mert nagyon keveset tudunk. Nagyon keveset beszélünk Magyarországon Afrikáról.
Torda Judit szerkesztőtársunk beszélgetését hallották Körtvéesi Mónikával, a Szent Egyed Alapítvány önkéntesével.